7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000-et tett ki, a munkanélküliek száma 216.000, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A február és áprilisi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.618.000 volt, 55.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A férfi foglalkoztatottak száma 18.000-rel 2.464.000-re, míg a nőké 37.000-rel 2.154.000-re mérséklődött. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.430.000 fő dolgozott, 72.000-rel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 68.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 120.000-et tett ki. A 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,7%-ra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,8%-ot, a nők körében 70,5%-ot mutatott. A 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 219.000 volt a február-áprilisi időszakban, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, írja a Központi Statisztikai Hivatal jelentése. Lonner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívőjével, és megállapodtak a Párbeszéd folytatásában. Lonner Judit a Facebook oldalán azt írta, az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami rossz a gyermekek és a pedagógusok számára is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a céljuk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsanak, tette hozzá Lanner Judit. Mint írta, az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is, írta a miniszter. A gazdaság megfelelő működésének egyik alapfeltétele, hogy a gazdasági szereplők között bizalomra épülő, élő kapcsolat legyen, ebben pedig meghatározó szerepe van a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, így fogalmazott Varga Mihály jegybankelnök a kamara alapításának 175. évfordulójának alkalmából rendezett emlékérme kibocsátáson Budapesten. A jegybankelnök kitért arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank új vezetése tavaly márciusban két fő célt tűzött ki, az intézmény működésének racionalizálását és hatékonyságának növelését. A szemlélet fontos eleme, hogy a jegybank olyan együttműködések kialakítására törekszik a magyar gazdaság szereplőivel, amelyek kézzelfogható, gyakorlati haszonnal járnak. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, a kamarai hálózat 175 éve a magyar vállalkozások érdekeit és fejlődését szolgálja. A kamara tevékenységének középpontjában jelenleg az innováció, a kutatásfejlesztés, az exportképesség növelése és az adatvezérelt döntéshozatal támogatása áll. A jegybank a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapításának 175. évfordulója alkalmából a közgyűlés napjára időzítve színesfilm emlékérmet bocsátott ki, amelyből magánszemélyenként legfeljebb 3 példány vásárolható. Országos piacfelügyeleti ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával az építési termékek piacán, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint az idei ellenőrzések jelentőségét az új uniós szinten harmonizált szabályozás adja, amely egységes követelményeket határoz meg az építési termékek forgalmazására. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései és a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre, a jogkövető piaci működés biztosításához. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, más kiskereskedelmi egységekben, továbbá gyártóknál és importőröknél zajlik majd. A 2025-ös ellenőrzések csaknem 40%-ában tártak fel hiányosságokat, amelyek leggyakrabban a termékjelöléseket, a dokumentációt és a jogszerű forgalmazáshoz szükséges iratokat érintették, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökéssel kísérhetik. Délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. május 29-e péntek van. Néhány mondatban a tartalomról. A következő tanévben három új osztályt indít a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma és diákotthona. Ezekbe az osztályokba összesen 99 diákot tudtak felvenni. Az idei felvételi eljárás során is többszörös volt a túljelentkezés, a tanulók igen magas pontszámmal kerültek be az iskolába. Ivánné, Nagy Erzsébet, Bernadett igazgatóval beszélgetünk hamarosan.
Az idei számok azt mutatják, hogy a Debreceni Református Gimnázium beiskolázási programja az elmúlt évek szervezettségének és most már mondhatom azt, hogy gyakorlatának megfelelően alakult, sőt, hogyha jobban belegondolunk, akkor azt is kimondhatjuk, hogy talán az elmúlt évek egyik legjobb beiskolázási időszakát zártuk.
Előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!
Egyedül senki se vagyok, ezt nem mondta senki. Szemedben a világ, szeretnék lenni. Hogyan kell élni? Ezt nem mondta senki. Tövisek közt hogyan kell rózsát keresni? Nekem ezt nem mondta senki. Nincs idő rosszul szeretni, félek, tényleg nem érzed. Szemedet nézem, a világot benne. Változik minden, mi állandó lenne. Elmúlik végleg, mit fontosnak hittem. Nekem ezt nem mondta senki. Nincs idő rosszul szeretni, félek, tényleg nem érzem. Nekem ezt nem mondta senki. Nincs idő rosszul szeretni, félek, tényleg nem érzem.
Színpadán.
Kedves hallgatóink, május 29-e Magdolna neve napja van, de ma ünnepelnek Adelmár Aléna Almira, Elmár Káin Kánt Kunt Kunó, Léna Magdaléna Mária, Marita, Melódia és Teodózia nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Az események sorába nézek, akkor azt látom, hogy 757-ben ezen a napon megválasztják első Pál pápát. 862-ben Rurik fejedelem Novgorodban megalapítja az első orosz dinasztiát. 1205-ben II. András magyar királyt megkoronázzák. 1439. május 29-én a budai országgyűlés luxemburgi Erzsébet magyar királynét a férje, első Habsburg Albert örökösévé nyilvánította, aki így kvázi társuralkodóvá lépett elő. Továbbá kimondta az országgyűlés, hogy Albert király kizárólag a magyar rendek hozzájárulásával dönthet a leányai Anna és Erzsébet házasságainak az ügyében. 1453-ban Konstantinápoly elesik, a bizánci birodalom megbukik, II. Mehmed oszmán szultán megkezdi az oszmán birodalom kiterjesztését Európa belseje felé. 1792-ben Varsóban feloszlik a nagy szejmülése, ami 1791-ben megalkotta Európa első írott alkotmányát, a május 3. alkotmányt. 1867. május 29-én a Magyarországgyűlés megszavazza a 12. törvénycikket a kiegyezésről, mely szerint a két ország élén közös uralkodó áll, első Ferenc József magyar király és osztrák császár, a külügy, a hadügy és az ezekkel kapcsolatos pénzügyek közösek. Vámi és kereskedelmi unió Ausztriával is létrejön, megalakul az osztrák-magyar monarchia. 1902-ben megalakul a Gyáriparosok Országos Szövetsége is hazánkban. 1938-ban megalkotják az első zsidó törvényt, 1985-ben pedig tömegszerencsétlenség történik a brüsszeli Heysel stadionban. A Liverpool-Juventus között zajló begdöntőn a brit szurkolók megtámadták az olaszokat, a tömeges menekülés során egy támfal is kidőlt, a szerencsétlenségben 39-en meghaltak. A sebesültek száma pedig 200 volt. 2005. május 29-én Budapest 11. kerülete hivatalosan is felveszi az Új Buda nevet. 2019-ben 28 ember halálával járó hajókatasztrófa történik a Duna-Budapesti belvárosi szakaszán.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Szerettelek, amikor együtt voltam veled. se történt meg talán.
Útravaló. Egy társul szegődő gondolat.
Valláspótlékok. Olyan világban élünk, ahol látszólag minden pótolható, azaz helyettesíthető. Léteznek cukorpótló, fehérjepótlószerek. Gyermekkorunk nagy élménye volt a citrompótlós tea. Van már tojáspótlópor, művaj, és nagy cégek dolgoznak a hús helyett használható növényi élelmiszereken, de jön már a laboratóriumban előállított műhús is. Természetesen tudom, hogy vannak, akik bizonyos ételeket nem fogyaszthatnak, s örülök, hogy nekik sem kell egyfajta élelmiszerrel beérniük. Nem is erről elmélkedek, hanem inkább arról, hogy vajon hogyan jutott uralomra az a gondolat, hogy minden helyettesíthető. Nincs nélkülözhetetlen ember, ha meghalt, majd jön helyette másik. Ha kirúgtuk, akad más, aki talán még kevesebb pénzért is elvégzi ugyanazt. Lehet, hogy nem mondják ki, de szemrebben és nélkül cserélik a munkavállalókat, mint saktáblán a figurákat. Lassan a családi kötelékek is szétszakadnak, vagy olyan rugalmasak lesznek, mint a hidakról leugrálók gumikötele. Cserélhető az apa, anya, új féltestvérek jönnek, nincs semmi gond. Ez a trend. A nyugdíjasoknak, gondoskodó gyermekeik helyett ott az öregek klubja, ott legyenek közösségben. Természetes, mondják sokan, hogy a vallás is lassan lecserélődik a világnak ebben az Európának nevezett szegletében. És csak ugyan. Már régen kimondták magukat igen bölcsnek és modernnek gondoló filozófusok, majd társadalmi rendszerek, hogy a vallás a nép ópiuma, meg kell szüntetni. Vagy megvárni, míg magától kihal, de mindezen közben meg kell próbálni helyettesíteni. És lőn. Keletről jött a párt, amiben hinni kellett, amit el kellett tartani, aminek engedelmeskedni kellett, és nem csak a tagoknak, hanem az egész társadalomnak. Nyugaton előlépett a pénz, és eredménye a haszon, amit egyre többen mindenek felett állónak éreztek, ami mindent meghatározott, aminek mindent alá kell rendelni. Lettek és vannak prófétái, akikre hallgatni kell. Akinek ez nem tetszik, választhat más valláspótlékot. Itt van mindjárt a szabadság istenítése, ami sajnos már a francia forradalomnak sem jött be, és azóta is igencsak kérdéses, mi lesz ott, ahol mindenkinek mindent szabad. Új vallás lett a környezetvédelem is, amit csak az átlagember vesz komolyan. Azok, akiknek a leginkább környezetszennyező iparágak a kezében vannak, megveszik tőlünk a fel nem használt káros anyag kibocsátási kvótákat, és maguk árasztják el gázzal, bűzzel, méreggel a földgolyót. És ne legyenek kétségeink, kedves hallgatóink, egy bizonyos szint fölött bizony valláspótlék a sport is. Az élsport szoros szövetségben a pénzzel, milliók életének legfontosabb része, amiért minden fáradtságot és anyagi áldozatot meg kell hozni, hogy lássuk, hogy ott legyünk, hogy szurkoljunk. Persze, szórakoztat, kikapcsol, de az, hogy lassan az egyik legtöbb hasznot hozó iparággá válik, elgondolkodtató. Sorolhatnánk még a valláspótlékokat, ideértve a családunk istenítését és a humanizmus mindenek fölé helyezését. De minek? Akinek van füle, az érti, miről beszélek. A vallás nem pótolható semmivel. Egyidős az emberiséggel, annak történelmével, magával az emberrel. A lexikon szerint a vallás az ember viszonya Istenhez, amely az ember életét értelme, akarata és érzelmei szerint meghatározza, emberségünk része. A vallásos ember nem egyedüli szereplője ennek a viszonynak, ezért mindenfajta pótléktól eltérően bármilyen helyzetben megtart, erősít és reményt ad.
Való. Egy társulszegődő gondolat.
És a kerek asztalra tette.
Ügyek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány döntött a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény, valamint a kamara működésének teljes körű soron kívüli felülvizsgálatáról, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet döntését ismertetve elmondta, a kormány felkéri az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztert, hogy június 4-éig készítse elő a szükséges jogszabályi intézkedéseket. A döntés célja az, hogy a kamara működése átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és valóban gazdaközpontú legyen, hangsúlyozta a kormány szóvivő hozzátéve, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara köztestületként kötelező tagsággal és jelentős közfeladatokkal működik, ezért különösen fontos, hogy ne politikai vagy szűk gazdasági érdekeket szolgáljon, hanem a magyar gazdák, a családi gazdaságok és a helyi termelők érdekeit tartsa szem előtt. Csaknem 300 000 hagyták az utolsó két napra az ESZIA bevallásukat, és a május 20-ai határidőig 2 700 000 nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 000-rel haladja meg a 2025-ös szintet, tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A közlemény szerint a NAV több mint 5 600 000 adózónak készített ESZIA bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek esetében a tervezet a május 20-án automatikusan érvényes bevallássá vált, míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetése kötelezett magánszemélyeknek a tervezetet el kellett küldeniük, írja a közlemény. A bevallások több mint 93%-a elektronikusan érkezett az adóhatósághoz, de 170 000 adózó az elektronikusan kitöltött bevallását kinyomtatva papíralapon is benyújtotta. A hagyományos nyomdai csomagot 14 000-en adták postára vagy vitték be személyesen a NAV ügyfélszolgálataira. A NAV e-ESZIA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett, több mint 5 200 000 belépéssel, fogalmaz a közlemény. Az ESZIA tervezetet több mint 2 600 000 tekintették meg, és 1 150 000-nél is többen voltak azok, akik változtatás nélkül fogadták el, írja a NAV. A nem végleges adatok szerint több mint 1 700 000 döntöttek az 1+1% felajánlásáról, az utolsó nap pedig 158 000 tettek felajánlást, ami napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint. Országos piacfelügyeleti ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával az építési termékek piacán, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint az idei ellenőrzések jelentőségét az új uniós szinten harmonizált szabályozás adja, amely egységes követelményeket határoz meg az építési termékek forgalmazására. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései és a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak, de továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre, a jogkövető piaci működés biztosításához. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, más kiskereskedelmi egységekben, továbbá gyártóknál és importőröknél zajlik majd. A 2025-ös ellenőrzések csaknem 40%-ában tártak fel hiányosságokat, amelyek leggyakrabban a termékjelöléseket, a dokumentációt és a jogszerű forgalmazáshoz szükséges iratokat érintették, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökéssel kísérhetik. Délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Csak a vihar lenne, és előtte csend nem. Jó jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a következő 2026-2027-es tanévben is három új osztályt indít a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma és diákotthona. Ezekbe az osztályokba 99 diákot tudtak felvenni. Az idei felvételi eljárás során is többszörös volt a túljelentkezés. A tanulók igen magas pontszámmal kerültek be az iskolába. Erős a képzés a nagymúltú intézményben, erről tanúskodnak évről évre az érettségi eredmények és a továbbtanulási ráta is. Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgatóval Olá Ilona beszélgetett.
Mint minden középiskolának, a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának és diákotthonának is fontos az, hogy egy-egy felvételi ciklusban hány diákot sikerül megszólítani, és az ő irántuk érdeklődő fiatalok közül hányat sikerül felvenni a következő tanévre. Kezdjük a konkrétumokkal, mit mutatnak a számok?
Az idei számok azt mutatják, hogy a Debreceni Református Gimnázium beiskolázási programja az elmúlt évek szervezettségének, és most már mondhatom azt, hogy gyakorlatának megfelelően alakult, sőt, hogyha jobban belegondolunk, akkor azt is kimondhatjuk, hogy talán az elmúlt évek egyik legjobb beiskolázási időszakát zártuk. Összesen 99 tanulót sikerült az idén felvennünk, és azért vagyunk nagyon hálásak, mert nem csak, hogy minden létszámot maximálisan feltöltöttünk, hanem több olyan diák is van, aki sajnos helyhiány miatt nem tudott bekerülni az intézménybe. Három osztályt indítunk az idén is, ahogy ez az elmúlt években is történt, és összesen 4 tanulmányi területet hirdettünk meg. Nagyon jól látszik az, hogy az intézmény egyik legnépszerűbb tanulmányi területe, és így egyben osztálya is, az általános kerettantervű osztály, ahová az idén mintegy 6-szoros túljelentkezésünk volt, és a másik 2 olyan terület, amely azt mutatja az elmúlt években, hogy egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik iránta, az a biológia-kémia tagozatunk, valamint a matematika tagozat. Itt 4,5-szeres túljelentkezés mutatkozott az idén, és a nyelvi osztály, ami szintén erős, de jelen pillanatban azt látjuk, hogy a 3-szoros túljelentkezés mellett ők azok, akiknél még van hová fejlődnünk, ahol át kell gondolni, hogy hogyan lehet még megszólítani gyermekeket és tanulókat, hogy magát a nyelvi képzést is minél népszerűbbé tudjuk tenni, és valóban tudjunk rá megfelelő keretet találni és biztosítani. Így is elégedettek vagyunk, hiszen
háromszoros túljelentkezés,
hogy a háromszoros túljelentkezés itt is nagyon-nagyon jó. De ami talán az egyik legerősebb mutató szám az idei felvételinél, hogy a maximális 200 pontból átlagosan 160-165 pont körüli értékekkel kerültek be gyerekek, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép mutató.
Ezt a többszörös túljelentkezés azt mutatja, hogy van érdeklődés a gimnázium iránt, míg az idegen nyelvi képzésnél is elmondhatjuk ezt, azért háromszoros túljelentkezés sok iskola összetenné a kezét, hogyha ezt úgy általánosan tapasztalhatná, de a többi specializációnál, illetve pont a nem speciális osztálynál pedig még magasabb ez az arány. Másrészt pedig ez a magas pontszám azt is mutatja, hogy nem csak ötletszerűen jönnek a gyerekek, nem csak azért, mert nincs jobb ötletük, vagy nincs jobb lehetőségük, hanem igenis jó alapokkal érkező, okos, jól felkészült, jó tanulmányeredményekkel rendelkező gyerekek tudatosan választják a gimnáziumot.
Így van, és azt gondolom, hogy az elmúlt évek beiskolázásának ez volt az egyik legfontosabb szempontja, hogy olyan gyerekeket tudjunk megszólítani, akik célzottan és valóban tudatosan a Debreceni Református Gimnáziumban szeretnének tovább tanulni. Ez azért is nagyon fontos, mert azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy azok a fiatalok, akik célirányosan érkeznek, akiknek van kötődése, akiknek van célja és van elképzelése a Református Gimnáziumról, azok sokkal jobban tudnak alkalmazkodni ahhoz a rendszerhez és azokhoz a tanulmányi elvárásokhoz, amit a Református Gimnázium elvár a diákjaitól.
Hiszen itt azért van egy olyan évszázados hagyomány, amihez igazodni kell, aminek meg kell felelni, és azzal, hogy egyházi egy intézmény, azzal is jönnek bizonyos normák, amik az alapot adják.
Így van, és azt gondolom, hogy azok a fiatalok, akik már eleve ebben a rendszerben szocializálódtak, ebben nőttek fel, ezért nagyon fontos számunkra az, hogy a református fiatalokat, a református köznevelési intézményben tanuló fiatalokat meg tudjuk szólítani. Ők egy egészen más perspektívából képesek szemlélni azt az intézményi keretet, amiben mi élünk és amiben mi dolgozunk. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a hagyományainkat őrizzük és ápoljuk. És ezek a hagyományok nem csak a kulturális területeket érintik, és nem csak a külső megjelenéseinkben vannak jelen, hanem valóban azokban a református értékekben is, amelyeket rendkívül fontosnak tartunk, és azt gondoljuk, hogy a minőségi oktatás mellett ez az az alap, amire később a fiatalok, amikor majd kikerülnek ebből az intézményből, vissza tudnak nyúlni, és ami tulajdonképpen segíti őket majd abban a, így szoktam fogalmazni, őrülten gyors és talán egy kicsit kaotikus világban és társadalomban, amit most élünk ebben a korban. És én hiszem azt, hogy ez a gimnázium valóban képes megerősíteni őket lelkileg és mentálisan is úgy olyan formában, hogy ez később majd a hasznukra váljon, amellett, hogy egyébként valóban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az oktatásunk minőségi legyen, és egy olyan alapot tudjunk nyújtani és biztosítani a fiataljaink számára, ami nem csak a továbbtanulást segíti elő, hanem az egyetemeken való bennmaradást is.
Mindjárt beszélgetünk erről is, bemenet után a kimenetről is, de még maradjunk a felvételinél. Három osztályt említett, de többfajta tematikát, ezt azért tisztázzuk egy kicsit. Egyrészt az idegen nyelvű képzés, az angol nyelvű képzése.
Az idegen nyelvű képzésünk tulajdonképpen két nyelvre specializálódik. Az első nyelv az angol, ami mindenki számára kötelező, a második idegen nyelv pedig választható, vagy németet, vagy franciát tanulhatnak a fiatalok, és attól lett egy picit más az elmúlt években, hogy áthelyeztük a hangsúlyt a második idegen nyelvre.
Hiszen manapság ez az elvárás szinte, hogy egy angolul beszélő fiatal tudjon még egy nyelvet, azzal tud már kitűnni, mert az angol most már alap.
Pontosan, és ezt tapasztaltuk mi is, hogy a diákjaink többsége nagyon jó alapokkal érkezik angol nyelvből, viszont a második idegen nyelvet a nulláról kezdik ezek a fiatalok, és azt gondoltuk, hogy ha magasabb óraszámban és valóban emelt szintű tartalommal töltjük meg ezt a nyelvet, akkor azon túl, hogy egy középszintű vagy egy emelt szintű érettségi vizsgát le tudnak tenni belőle, valóban kapnak egy olyan nyelvi alapot, ami majd később az elhelyezkedésüket, vagy egyszerűen csak az életben való igazodásukat segíti majd.
A másik osztály pedig ez a reál beállítottságú osztály, és ott van többféle tematika, ha jól emlékszem, három kiemelt tantárgyat is említett, tehát ez hogy oszlik meg?
A B-osztályunkat, mi csak így hívjuk őket, tulajdonképpen két csoportra bontjuk. Ennek az osztálynak a kétharmad része biológia-kémia tagozatos, és az egyharmad része, tehát egy kisebb csoport matematika tagozatos diákként kezdi meg a tanulmányait.
Ide olyan gyerekek jelentkeznek, jól gondolom, akik már nagyon konkrét továbbtanulási elképzeléssel vágnak neki a gimnázium éveknek?
Így van, ők a legcéltudatosabbak, tehát ezt látjuk. Nagyon komoly célokkal, nagyon komoly elhatározásokkal érkeznek hozzánk, és ezt minden egyes igazgatói tájékoztatón elmondom a szülőknek és a diákoknak is, hogy aki ezt a tagozatot választja, az egy nagyon komoly elhivatástudattal kell, hogy rendelkezzen tulajdonképpen és kitartással, hiszen nagyon-nagyon magas óraszámokkal dolgozunk ezekben az osztályokban. Ahhoz, hogy valaki orvosi pályára vagy mérnöki pályára bekerüljön, és ott tényleg kiváló tanulmányokat tudjon majd folytatni, ahhoz nagyon komoly alapokat kell letenni. És azt gondolom, hogy aki egy kicsit is ismeri az érettségi követelményeket ezekből a tantárgyakból, biológiából, kémiából és matematikából, az tudja, hogy komoly kihívások elé állítják a fiatalokat. Mi ennek próbálunk a magasabb óraszámokkal és az emelt szintű tematikával megfelelni, és mindenben segíteni és támogatni a fiatalokat.
Viszont szerintem sokan voltunk úgy, ha még visszaemlékszünk, hogy 14 évesen nem biztos, hogy tudja az ember, hogy mi lesz, ha nagy lesz. Azt tudja, hogy tovább akar tanulni esetleg. Valószínűleg szívesen választ egy erős gimnáziumot, amihez biztosítja az alapokat. De én úgy gondolom, hogy ha ebből indulunk ki, akkor nem véletlen, hogy a legnagyobb érdeklődés az általános osztály iránt van, hiszen ott még kap időt a fiatal, hogy eldöntse, hogy mégis mifelé próbál menni, és hát gondolom azért ott is megadják azokat az erős alapokat, amire majd többféle pályát, többféle karriert, de fel lehet építeni.
Ez teljesen így van, és azt gondolom én is, hogy nem véletlen, hogy itt van hatszoros túljelentkezésünk. Egyrészt azt gondolom, hogy az egyik az abból a bizonytalanságból fakad, amit ön is említett, hiszen nem várható el egy 14 éves gyermektől, főleg egy jó képességű 14 éves gyermektől.
Aki esetleg több területen talán túlmal rendelkezik.
Így van, hogy már konkrétan meg tudja azt mondani, hogy melyik az az irány, ami őt majd egy életen át elkíséri. A másik oka pedig, amiről azért sokat lehet hallani, és én magam is látom pedagógusként és igazgatóként is, hogy rendkívül leterheltek a fiatalok. Ebben az osztályban a 9-10. Évfolyamon viszonylag elfogadható óraszámok dolgoznak, és azt gondolom, hogy ezek az óraszámok lehetőséget adnak arra is, hogy a diákok nem csak a tanulmányaikban, hanem egyéb más területeken is kipróbálják magukat, megismerkedjenek olyan területekkel, amelyek esetleg még csak a kíváncsiság küszöbén vannak jelen az életükben, hogy mire gondolok itt pontosan, a legtöbb lehet nekik van arra, hogy szakkörökön, tehetséggondozó foglalkozásokon, versenyeken kipróbálhassák magukat.
És ezek a próbák aztán azt is hozhatják, hogy bizonyos területekben benne ragadnak,
pontosan
fogalmazzunk.
És ez a tapasztalat is egyébként, hogy benne ragadnak, és nagyon örülök annak, hogy minden egyes területen, ami iránt csak érdeklődnek a diákjaink, tudunk segítséget nyújtani, és tudunk olyan lehetőségeket felmutatni számukra, amiben ők végül megtalálják a saját helyüket és útjukat, és ugye majd 11-től lesz már nekik is egy kicsit keményebb az út, hiszen itt már választaniuk kell, hogy milyen irányban szeretnének tovább tanulni, és ennek megfelelően legalább két fakultációs tantárgyat felvenni, ami közül elsősorban az emelt szintű fakultációk azok, amelyek kiemelkednek, hiszen a tovább tanuláshoz és az emelt szintű érettségihez ez adja meg a biztos alapokat.
Még arról beszélgessünk, hogy milyen körből sikerül megszólítani a fiatalokat, azok, akik ide jelentkeztek, vagy azok, akiket ide sikerült felvenni a következő tanévre, milyen földrajzi körből jönnek, és tapasztalják esetleg azt, hiszen az iskola nagy múltú, hogy olyan szülők gyermekei érkeznek, akik maguk is kötődnek a TRK gimnáziumhoz.
Ez egyértelmű, és számítunk is rájuk. Egyre több olyan egykori refis diák jelenik meg az intézményben és hozza a gyermekét a felvételire, akikre még mi is emlékszünk, hiszen évfolyamtársak voltunk, vagy felettünk jártak, és azt gondolom, hogy ez a fajta kötődés, ami a szülők oldaláról is jelen van, egy nagyon szép folyamatnak a része, és egyre több olyan diákunk van, aki egykori refis szülők gyermekeként felvételizik az intézménybe. de természetesen nem csak őket várjuk, hiszen nekünk az nagyon-nagyon fontos, hogy mind a vidéki, mind pedig a városi gyermekeket meg tudjuk szólítani.
A diák otthon ebben egy nagy adó.
Így van, mindenkinek igyekszünk lehetőséget biztosítani. A Debreceni Református Gimnázium egykor bentlakásos intézmény volt, ennek örökségét hordozzuk és visszük tovább. A diákjaink 60%-a ma is az internátusban él, és azt gondolom, hogy ez az az intézményegység, amelyik egy nagyon erős támasza és biztos alapja a gimnáziumnak, hiszen az a fajta közösségi élet és az a fajta szemlélet, hagyomány, ami ebben az intézményegységben él, egy nagyon jó alapot ad és partnerséget ad a gimnázium tanárai számára és diákjai számára a jövőt illetően. Még annyit hozzátennék a beiskolázásunkhoz, hogy országos beiskolázású iskola vagyunk, és bár egyértelműen elmondható, hogy a legtöbb diákunk Szatmári részről érkezik és Hajdú-Bihar megyéből, de mindig találkozhatunk olyan fiatalokkal, akik Budapestről, vagy Tiszán innen, Néhegyház kerületből, vagy esetleg a Dunántúlról érkeznek, sőt, tovább megyek, mindig akad egy-két olyan is, aki külföldről érkezik hozzánk, ennek alapja elsősorban az, hogy egykori refis szülő, aki ma külföldön dolgozik, szeretné visszaküldeni a gyermekét az ő alma máterébe, és itt megalapozni a jövőjét.
Már a felvételi oldaláról, az osztályok, a tematika, a diákok választásai oldaláról időről időre visszatért a beszélgetésünkben, hogy mindez a továbbtanulást szolgálja, a jó eredményeket szolgálja, hogy majd utána felsőfokon hova tudnak tovább menni ezek a fiatalok. Szóval mindenképpen beszélgessünk akkor a kimenetről is, hiszen ennek az időszakát éljük. Érettségiznek a gimnázium diákjai. Hány fiatal kerül majd ki ennek a tanévnek a végén az iskolapadjaiból?
Az idei évben mintegy 85 fiatal kerül ki a gimnázium padsoraiból, és nagyon izgulunk értük, megmondom őszintén, hiszen nem csak számukra, de számunkra is nagyon fontos az, hogy jó eredménnyel zárják az érettségit, és bekerülhessenek a hőnvágyott felsőoktatási intézménybe. Az idei érettségivel kapcsolatban azt látjuk, hogy az írásbeli vizsgákat eddig nagyon ügyesen és sikeresen vették, és bízunk abban, hogy a szóbelivel csak még jobb eredményeket tudnak majd elérni. Fontos ugyanis az, hogy milyen kimenettel zárjuk a gimnáziumot.
Korábbi évek tapasztalatai mit mutatnak, mennyire sikeresek ezen a területen a gimnázium diákjai?
Én azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket tudunk felmutatni, és büszkék lehetünk a végzős diákjainkra. A tavalyi évben a tanulóink 92%-a tanult tovább, és azok a kimaradó diákok is, akik nem kerülnek be ebbe az országos kimutatásba, szintén tovább tanultak, csak nem felsőoktatási intézményben, hanem egy olyan művészeti szakközépiskolába, ahol megalapozzák a későbbi továbbhaladást. Azt gondolom, hogy a Debreceni Református Gimnáziumnak mindig is feladata és küldetése volt, hogy az itt tanuló diákok egyetemeken tanuljanak tovább, és vigyék azt a tudást magukkal, ami majd később mások támogatására, mások szolgálatára szolgál majd a későbbiekben. És ami még talán ettől is fontosabb, hogy valóban egy olyan értékrendet tudjanak magukkal vinni, ami segíti majd őket a nehéz helyzetekben is.
Átlagokról tudunk beszélgetni, vagy olyasmiről, hogy hány fiatal választja általában az emelt szintű érettségit, hiszen ezek a mutatók is rávilágítanak arra, hogy mennyire eredményes egy iskolának a munkája.
Így van. Hát a tavalyi évben mutatószámként nem is százalékot mondanék, hanem talán attól sokkal többet mond el, hogy a végzős diákjaink 1,6 emelt szintű érettségi vizsgát tettek. Tehát ez azt jelenti, hogy minden diákunk legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, és ugye többen voltak olyanok, akik kettőt vagy esetleg hármat is sikeresen teljesítettek. Az eredmények nagyon jók, százalékos átlagot nehéz lenne mondani, tantárgyi szinten igen, de azt általánosan el tudjuk mondani, hogy az emelt szintű érettségi eredményeink 70% körül mozognak. Természetes, hogy vannak olyan tantárgyak, amik egy kicsit ez alatt vannak, ugye a legnehezebbek, mint például a kémia, de van olyan tantárgyunk is, emelt szintű tantárgyunk, ahol közel 90%-os emelt szintű érettségi eredményt tudunk felmutatni.
Már az, amit az előbb mondott, hogy több mint 90% a tovább tanulóknak az aránya, az is mutatja, hogy ezek szerint az itt megszerzett tudás bőven elegendő ahhoz, hogy a fiatalok az általuk választott egyetemi szakokra bekerüljenek. És ha már itt tartunk, egyébként most van egy aktualitás ennek, hogy erről beszélünk, hiszen a Debreceni Egyetem tanév végén szokta díjazni azokat a középiskolákat, akiknél ez az arány nagyon magas, a tovább tanuló fiatalok aránya. Egyéb szempontok szerint is összeállítanak egy rangsort, és ha jól tudom, idén is sikerült a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának bekerülni ezek közé a díjazott, elismert, támogatott intézmények közé.
Így van, és ezért nagyon hálás vagyok annak a tantestületnek, annak a tanári karnak, amelyik mindent megtesz a siker érdekében, és természetesen örülünk azoknak a fiataloknak, akik ezt az eredményt hozták számunkra. Az idei évben a Debreceni Egyetemre a végzős diákok 70%-a jelentkezett és került be. Azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy szám, és ez azt is jelenti, hogy szeretik Debrecent, szeretnek itt élni, és elismerik annak az egyetemnek a szakmai munkáját, amely itt helyben dolgozik, és ez az iskola is igyekszik mindenben támogatni azokat a fiatalokat, akik nem szeretnének távol kerülni attól az otthontól, amit ők az elmúlt 4 évben tulajdonképpen otthonuknak tekintettek, és örülünk annak, hogy sikerül a helyi egyetem irányába küldeni a fiataljainkat. Hát a fennmaradó 22% természetesen vidéki vagy pedig fővárosi egyetemeket választa, azt gondolom, hogy a bekerülési pontszámok és azok az eredmények, amelyek alapján most is az első 10-be került be a Debreceni Református Gimnázium, azok tényleg azt mutatják, hogy jó alapokat kapnak a fiatalok a gimnáziumban, és van jövőképük, van lehetőségük arra, hogy a tanulmányaikat tovább folytassák.
Kedves hallgatóink, a következő tanévben 3 új osztályt indít a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma és diákotthona. Az idei felvételi eljárás során is többszörös volt a túljelentkezés, a tanulók igen magas pontszámmal kerültek be az iskolába. A részletekről Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgatóval beszélgettünk az előző percekben.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik